Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, ahová csak az igazán tökösök passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonal a túloldalán pedig egyrészt itt van Pácsonyi Patrik.
Hello, sziasztok!
Másrészt Chester.
Sziasztok!
Lecsengette a Free Agency első hulláma, vagy a legnagyobb hulláma, ahogy akarunk fogalmazni, úgyhogy erről fogunk ma beszélni, nyerteseket, veszteseket hozunk, és hát kibeszéljük a Watson meg a Davante Adams cseréket, úgyhogy erről lesz itt a szó. Hogy tetszett itt az elmúlt egy hét, vagy mondhatjuk, hogy az elmúlt két hét, mert igazából a tempering időszak előtt is már azért elég sok minden történt, mint Wilson, Rodgers, Wentz, hasonlók. Hogy éltétek meg ezt az utóbbi, hát másfél hetet mondjuk nagyjából, Chester?
Szerintem mindenki nevében mondhatom azt, hogy sokkal többet kaptunk annál, mint amit vártunk, mert ugyebár volt arról szó, hogy majd lesznek irányító cserék, de tavaly is volt erről szó, és végül semmi nem lett belőle. Ehhez képest Wilson is új csapatot talált magának, meg Watson is, Rodgers nem, de hát így is kettő nem várt trade született szerintem. Főleg, hogyha mondjuk Patricknak a realizmusával gondolkozok, tehát ez abszolút... Abszolút. Azt nem mondom, hogy nem várt, a saj meglepő, de én a tavaly után már annyira nem számítottam rá, és ezen felül még volt az Adams csere, a Cooper csere. Tehát szerintem volumenben ez egy nagyon nagyot szóló free agency volt, de összességében azért annyira nem gondolom izgalmasnak. Lehet, ez így furán hangzik, de én most ezt így érzem.
Fej nehéz volt, ha így nézzük.
Ez a jó szó egyébként szerintem, mert ha az én véleményemet kérdezitek, akkor én szerintem nem volt annyira jó ez a free agency időszak, mint amilyet én vártam talán. Ellenben a két irányítócsere, és hát a két nagy irányítócsere az egyértelműen kicsit felpezsítette az életet. Bár megjegyzem, hogy Watsonnak itt az elhúzódó döntésével azért kicsit sikerült tönkrevágni az elmúlt egy hetet, mert miatta igazából leállt a piac egy jó 2-3 napra, ami hát szerintem ránk is ránk nyomta a bélyegét. Ettől függetlenül olyan szempontból igaza van Chesternek, hogy ha összességében nézem a piacot, azért a 3-4 nagyobb történés miatt lehet azt mondani, hogy ez egy jó időszak volt, érdekes időszak volt, és összességében is jó hatással lesz majd a NFL-re, de maga, nem tudom, a piacnak a lefolyása, az különösebben nem volt szerintem annyira érdekes.
De ezt fejtsétek már ki, Léci, ezt a Watson dolgot, mert most te is mondtad, és ha jól szerint Dani is leírta a chatbe, hogy ez így befagyasztotta. Ez nátok miben nyilvánul meg? Mert
kedden nem történt semmi, meg csütnek hát, okay. Szerdán se semmi.
De lement a Watson, és azóta se történt semmi, tehát nem értem, hogy mit fagyasztott be.
Szerintem nem befagyasztott, szerintem lelassította. Tehát, hogy nekem ez egy elég hullámzó hét volt, a hétfőn rengeteg dolog történt, hogy az első hullámban, kedden semmi, de hogy így ültem egész nap a gép előtt, és alig volt valami. Szerdán egy ilyen oké, nem volt rossz, csütörtök, megint egy ilyen gyengébb nap volt sokáig. Aztán a péntek is ilyen, ott is a Watsonra vártunk igazából, és közben jött egy-két ilyen kisebb dolog, de hogy, és tehát az túlzás, hogy befagyasztotta a piacot Watson, de hogy szerintem lelassította itt a dolgokat, mert voltak a játékosok, mondjuk Teron Armstead, aki megvárta, hogy a Saints megszerzi a Watsont, és akkor most kezd el csak vizitre menni, és valószínűleg megy a Dolphinshoz. És volt még biztos egy pár ilyen játékos, aki megvárta, hogy mit dönt Watson, például ugye Jarvis Landry, meg Leonard Fournette is ment volna a Falconsba, hogyha Watson odaigazolt, tehát szerintem ez jelenti azt, hogy Watson befagyasztotta, de szerintem inkább belassította a piacot egy kicsit.
Kicsit szerintem inkább az át szervezte a jó, vagy át irányította az erőforrásait a piacra, mert az első nap az tényleg úgy normális piacnap volt, utána egy ideig szerintem inkább a kisebb események jöttek, amik inkább a negyedik, ötödik, hatodik napon szoktak jönni. Most meg az volt, hogy a második, harmadik napon volt ezek a kisebb történések, és akkor utána a Watson cseréig nem nagyon voltak szerintem ilyen hangsúlyosabb események, aztán amikor volt a Watson
cseréig.
Igen, azt az egyetlen számítva. Elmondom, egy-kettő volt, csak hogy összességben inkább akkor a kisebb dolgok jöttek, utána volt a Watson cseré, és utána megint olyan volt, mint egy picit így jobban beindult volna a piac. Én legalábbis így érzékeltem, de aztán az is lehet, hogy egy kicsi érzéki csalódás volt, mert hogy a Watson trade-re vártunk, ami egy ilyen nagyobb falsúlyos dolog, és nem ütötte meg az inger küszöbünket, hogy nem tudom, egy kezdő DT mondjuk átigazolt valahova.
Vágjunk akkor bele itt a Watson cserébe, és beszéljünk a Watson cseréről. Ugye a Texans irányítóját a Brown szerezte meg három első körért, meg egy harmadik körért, és egy negyedik, ötödik körös pick cseréért. Ha jól emlékszem, meg hát ugye az öt éves 230 milliós teljesen garantált szerződésért. Ugye azért nehéz ez a téma, meg erről beszélni, mert ha csak a foci oldalát nézzük, akkor tök jól tudunk erről szerintem diskurálni, csak hát ott van a másik oldal a történetnek, amiről meg szerintem nagyon nehéz beszélgetni. Ugye a Browns egy morálisan erősen megkérdőjelezhető döntést hozott, és akkor most nagyon szépen fogalmaztam, de ugye ezt elmondhatnánk a Falcons, Saints, Panthers, Colts négyesekre, meg nem tudom ki érdeklődött még, akiről nem tudunk, akik ugye ugyanúgy meg akarták szerezni az irányítót szinte minden áron. Szóval ugye a Browns-szal szerintem morálisan nézve elég nehéz egyetérteni. Ráadásul ugye állítólag a Watson-t vádló nőkkel és az ügyvédjükkel sem beszéltek, tehát igazából nem járták eléggé körül ezt az ügyet, csak Watsonnal beszéltek, meg megnézték, hogy milyen ember, milyen vezér, mit tudom én. Szóval nem tudok erről jól beszélni, erről a részéről a dolognak, de ugye a Browns igazából minden lehetséges elvét és moralitását feladta, hogy szerezne egy top irányítót, és ezt így tudom nézni az oldalukról, és megértek minden szurkolót, akinek ez nem tetszik, hogy Watson érkezett a Brownsba, és hogy, hogy most a Browns milyen egy borzasztó csapat, meg nem tudom, nem tudom, nektek van-e ez a részhez hozzáfűzni valótok, vagy nektek is nehéz megfogalmazni a gondolataitokat?
Szerintem nagyon nehéz erről a részről beszélni úgy általánosságban is, mert azért egy elég érzékeny téma ez szerintem a mai világban. Én úgy tudom egyedül fölfogni ezt az egész Watson dolgot, és nem csak a cserét, hanem igazából az egész ügyet, hogy én valahol hinni akarok abban, hogy Watsonnak csak akkor van helye a ligában, hogyha nagyjából, és akkor ezt megint nehéz megfogalmazni, hogy honnantól tiszta egy játékos, meg egy játékos lelkiismerete, de hogy mondjuk úgy, hogy Watson ártatlan ebben az ügyben, és akkor van helye a ligában, és akkor tudod morálisan elfogadni, hogyha abba gondolsz bele, hogy talán Watson való állítások nem feltétlenül mind igazak. És akkor itt nehéz meghúzni a határt, hogy persze, hogy ha csak egy részük igaz, már az se jó, és ebben én nem is nagyon látok bele, meg nem tudom, de
onnan az a baj ezzel, bocsánat, hogy közlelkcsövágtam, csak az a baj ezzel, hogy reálisan nézve nem így van, mert ugye azért tudjuk, elég sok olyan játékos mozog az NFL-ben, aki meg mozgott az NFL-ben, akiknél ez nem állt fel. Tehát ezért nehéz, ezért. Ja.
Igen, és innentől kezdve meg már is tudok egyetérteni, tehát hogy innentől kezdve, hogy ha ezt tesszük föl, hogy ez a helyzet, akkor nyilvánvalóan én sem feltétlenül örülnék ebből a szempontból egy ilyen játékosnak a csapatomban. Ugyanakkor meg megint csak lehet, hogy nem a legjobb megfogás a dolgoknak, de voltak azért ebben a ligában talán még a Watsonnál is megkérdőjelezhetőbb ügyekért felelős játékosok, és valahogy őket is elfogadta a köztudat utólag, vagy nem tudom, ledolgozták a pénzüket, nem tudom, hogy lehetne ezt így megfogni. Mindegy, szerintem el kell fogadnunk, hogy Watson itt van a ligában, nem lehet, vagy nem tudjuk felemlegetni, illetve hát aki akarja, az persze felemlegetheti, és akkor nem ért egyet az egész szituációval, nekünk erre semmi ráhatásunk. Ezt a morális részét tényleg nagyon nehéz megfogni az ügynek, úgyhogy szerintem mindenki elég szubjektíven tudja csak megítélni.
Csak neked hozzáfűzni való?
Van, mert az a baj, hogy szerintem egy ilyen téma az mindenkinek van mondani való és hozzáfűzni valója. Én inkább ott fognám meg ezt az egészet, hogy lehet, hogy nem ez a legjobb jelző, de nekem ez egy kicsit ilyen képmutatás. Tehát amikor Patrik is mondja, hogy nem feltétlenül örülne, hogy egy ilyen játékos lenne a csapatába, akkor elé tenném a Broncos elmúlt 6 év irányítóit, és akkor melyből azt mondja, hogy jó, hát akkor nem érdekel, hát most ez van. Szóval én inkább ezt úgy fognám meg, hogy nem tudom, hogy mennyire nagy az elköteleződés mondjuk innen Magyarországról egy amerikai franchise iránt, hogy mondjuk mennyire tudsz vele azonosulni. Nem csak akkor, hogyha egy rossz hírnevű játékost igazol, hanem alapból is. Tehát a labdarúgásban azért megszokhattuk azt, hogy itt sokan ugye átveszik a Barcelona, a Real Madrid, meg a nem tudom kinek a kulturális, történelmi hovatartozását, még innen Magyarországról is. De az NFL-ben én még az amerikai közönségen sem látom azt, hogy ezt így annyira átvenné, de ott lehet, hogy nincs is ennek akkora kultúrája, nem tudom, ebbe annyira nem ástam bele magam. Ennél fogva meg szerintem azért nem biztos, hogy úgy hanyat vágják magukat az emberek attól, hogy valakinek egy ilyen büntetett előélete van, vagy nem tudom, ez hogy lehet jogilag helyesen megfogalmazni.
Bocsánat, én is gyorsan közbe vágok, de hogy szerintem az a része is képmutatás, onnantól kezdve, hogy ahogy én is mondtam, hogy Ray Lewis-uk is voltak itt a ligában, és azért neki is eléggé vitatott az előélete, mégis egy ünnepelt sztárként vonult vissza, és imádták a saját szurkolói imádták a legjobban, vagy Big Ben, és még sorolhatnánk azokat a játékosokat, tehát innentől kezdve az is képmutatás, hogy akkor Watsonra most mutogattunk, de ezeket a sztárokat meg annó ünnepeltük, és akár saját csapatunknak az arcaként.
Igen, az a kérdés szerintem, hogy mondjuk mi lesz Watson megítélése 5-10 év múlva, hogy ez most mennyire lesz. Vagy, mert ugye nyilván most Ray Lewis meg Big Ben idejében, vagy amikor az ő dolgaik történtek, akkor azért más időket éltünk, stb. Tehát, hogy közösségi média, amit tudom én, jobban terjed az információ most, mint akkor. Ez is szerintem megnehezíti most, vagy más fényt vet, inkább ezt mondom, az egész Watson dologra, vagy más fényben látjuk ezt, mint láttuk talán a Ray Lewis Big Man dolgokat, de hogy ugye azok korábban történtek, talán mikor azért mi aktívabban kezdtük elnézni, vagy aktívabban néztük az NFL-t, szóval azért is nehéz szerintem így összehasonlítani, de hogy ott van ez, tehát össze lehet, meg ott van ez az összehasonlítás. Nagy kérdés, hogy mi lesz Watsonnak a megítélése majd tényleg 5-10 év múlva. Az meg egy nagyon nehéz kérdés.
Hát a megítélése az attól fog függeni, hogy mennyire lesz sikeres. Ugye Big Ben és Ray Lewis, akiket mondhatok, sikeres. A közelmúltban mondhatjuk Tyreek Hillt, ő is sikeres. Őt is így azért szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy elfelejtettük azt a botrányát, mert nem az jut először eszünkbe, hogyha meglátjuk Tyreek Hillt, hogy hát ez
sokaknak igen. Tehát, hogy
akik nem szeretik a Chiefs-t vagy Hillt, egyébként még a mai napig felemlegetik elég gyakran.
Egyébként és egyébként is jogosan is, tehát hogy egyébként meg szerintem ez jogos is valamennyire, hogy oké, ismerjük el, hogy rohadt játékosok, de mellé tegyük oda, hogy morálisan megkérdőjelezhető emberek, és akkor megint igyekeztem a szép megfogalmazást hozni.
De ezt miért nekünk kell odatteni? Tehát nekem ez a lényege az egésznek, hogy én most attól érezzem rosszul magam, hogyha mondjuk a Packersből kiderülne egy játékosról, hogy ő verte a feleségét. Tehát azért mondom, most csak ez egy nagyon szürreális példa, és tudom, hogy most nagyon ilyen ingadozó zónába kerültünk ezzel, de igazából ez így a szurkolói lét, vagy nem tudom, nem is nevezném szurkolói létnek, hanem ilyen megítélés kérdése az, hogy most mi érezzük magunkat rosszul azért, mert van egy hülye ember egy amerikai franchise-ba. El lehet ítélni, persze, tehát most én nem azt mondom, hogy ez a normális, meg úgy én tapsolok neki, csak hogy ezért miért én érezzem magam rosszul.
Hát aki rosszul kell érezned magad, szerintem nem erről van szó, hogy rosszul kell érezned magad ettől, csak hogy...
Egyébként szerintem az a része is ugye nehéz ennek, hogy azért, mert egy ilyen játékos igazolt a franchise-odba, lehet, hogy nem kell egyetértened a játékossal, sőt, el is kell ítélned, viszont attól te még ennek a csapatnak a szurkolója legyél, lehet, hogy már 10-20 éve a csapat szurkolója vagy, és nyilvánvalóan nehezen fogod feladni a szurkolói identitásodat azért, mert egy megkérdőjelezhető múltú játékos érkezett ide. Én például nem tudom, olyanhoz is tudnám hasonlítani, nyilván teljesen más, de hogy kvázi nem szerettem azt annó, amikor a Suckerben bejöttek a nagy nem tudom, arab milliárdosok, vagy orosz milliárdosok, és felvásárolták a klubokat, viszont nem tudtam elkezdeni nem szurkolni azoknak a csapatoknak, akiket előtte szerettem, csak azért, mert felvásárolta őket valaki, és egy ilyen teljesen anyagias dologba fulladt az egész. Ettől függetlenül most a Browns szurkoknak szerintem egyáltalán nem kell rosszul érezni magukat, elítélhetik Watson tettét, nem tudnak mit csinálni, ő lesz az irányítójuk valószínűleg a következő 10 évben. Innentől szerintem félig meddig egyetértek a Chesterrel, hogy eddig terjedt az egész, tehát nyilvánvalóan nem fognak új csapatot választani, nem fogják abba hagyni az NFL nézést, és nyilvánvalóan, hogyha a Watson nyer neki 2 Super Bowlt, akkor nem feltétlenül kell csüggetten majd ott ülniük a tévé előtt, hogy hát ez eléggé megkérdezhető, hogy milyen játékos vezette a mi csapatunkat.
Igen, lehet ezzel menni, nekem mindig van egy ilyen visszatartó, mondjuk Tyreek Hill az, hogy a kedvenc játékosom lenne a ligában, nagyjából, ha nem lenne...
De így is szereted, tehát most értem, hogy biztosan a szemedben, de így...
A játékát szeretem, de...
Hát de az elég, hát nem kell az embert szeretni.
De hát most basszus, tehát hogy ez egy igazából, figyelj, te 90%-ban a játékát nézed, mert amúgy nem ismered Tyreek Hillt, hogy milyen személyisége van, meg hogy mi van, tehát hogy lényegében te szereted Tyreek Hillt attól függetlenül, hogy milyen ember. Ezzel
de
nem tudsz mit csinálni.
De azt mondom, hogy így nem tudok 100%-osan beállni mögé, mert meg most Watsonnak is imádom a játékát, de így most nem tudok 100%-osan beállni mögé, hogy én full támogatom és a kedvenc játékosom. És
de tudom, tehát, hogyha az Eagles,
hát ez nem baj.
Az Eagles szerezte volna meg, egyébként akkor is így gondolná rá, és szerinted 2-3 év múlva is így gondolná
rá? Azt nem tudom, hogy 2-3 év, hogy gondolnék rá, de alapvetően így gondolnék rá, hogy 100%-osan biztosan nem tudnék beállni mögé.
Persze nem is kell egyébként, hát, ahogy Chester mondtam.
Nem kell, persze nem is kell nyilván. Csak azt mondom, hogy ez ott van a fejem hátsó részében, hogy fú, nagyon bírom ennek a sásztak a játékát, és tudnék rajongani érte, de így mégsem rajongok érte igazából, mert ott van ez a dolog mellette.
De szerintem ezzel kimondtad azt, amire én igazából gondoltam, hogy itt ugye mi úgy nézzük, hogy nem is igazán szurkoló, hanem mint néző. És nekem, mint néző, nem az a fontos, hogy itt az emberiségnek a felső 5%-a legyen itt. Nekem az a fontos, hogy úgy üljek le meccset nézni, hogy jó játékosokat nézek. Watson jó játékos, Tyreek Hill jó játékos, nem kell velük azonosulni, nem kell az, hogy ilyen kultuszt építsél ki köré, vagy ahogy te mondtad, hogy álljál be mögé. Engem őszintén annyira nem érdekel, persze elítélendő, de ettől én még őket akarnám inkább nézni, nem a tiszta lelkiismeretű 5. számú elkapót, mondjuk.
Hát nyilván ki hogy áll hozzá az NFL-hez, vagy a mesnézéshez, mert a mesnézés szempontból nyilván az a jobb, hogyha látjuk az ilyen játékosokat. A magasabb szinten akarunk talán, vagy most ez sem biztos, hogy jó szó, foglalkozni itt a dolgokkal, akkor meg nem tudom mennyire jó társadalom szempontból, hogy ilyen játékosok a toppon vannak, és a legnagyobbak között emlegetve játék szinten.
De figyelj, erre van az NFL, mint szervezet, hogy ezeket elítélje, hogyha ők nem ítélik el.
Nem csak az NFL, nem az NFL van erre egyébként, hanem a bíróságok vannak erre. Tehát, hogy,
igen. Na jó, de oké, de most Watson polgári perben majd elítélik, vagy majd lehet, hogy megegyezik peren kívül, és akkor nem derült, vagy nem mondják ki, hogy ő, mert most ugye a bűnügyi rész az nem lesz, tehát hogy nem mondják ki, hogy ő bűnös, de hogy amúgy meg valószínűleg az, akkor az, tehát hogy azért ez
persze, nem mondhatjuk mondasz, azt. És valószínűleg ez az egy kulcs szó, amit mondtál, hogy rajongani nem fogunk azokért a játékosokért, akiknek úgymond egy ilyen történet van a múltjában. Attól függetlenül szerintem kevésbé befolyásol minket, és megint csak azt tudom mondani, hogy Ray Lewisért elég sokan rajongtak, amit te mondtál, ez egy jogos dolog, hogy nem volt ilyen az információs társadalom, nem ömlött a médiából, hogy mit tett, nem olvastál ennyit utána, de ez szerintem egyébként nem egy jó kifogás arra, hogy attól még ugyanilyen volt a múltjában, mégis a csapat szurkolói imádták, és piedesztára emelték. Na mindegy, ahhoz képest nem akartunk belemenni, eléggé sikerült ebbe a részébe is a dolognak. Nyilván ez egy ingoványos talaj, és ha ezt a részét nézzük, akkor ilyen szempontból meg tudom érteni egy kicsit a szájhúzogatását a szurkolóknak, nem csak a Browns részéről, hanem mondjuk a Falcons, Saints, Panthers, akik örülnek, hogy nem oda ment, viszont én azt vettem észre, hogy egy kicsit ez talán átborult a másik részbe, mert hogy ők nem csak annak az miatt nem örültek, hogy nem oda ment Watson, mert morális részről megkérdőjelezhető, hanem hogy föladták volna úgymond a csapatnak a jövőjét, ami viszont már egy sokkal kérdésesebb dolog.
Beszéljük akkor a foci részéről, ha már egy ezzel foglalkozó podcast vagyunk, végül is. Patrik, kezdjük veled, mert majd Adamsnél úgyis Chester-t kérdezem előbb, hogy mit gondolsz az árról, egyrészt a pikkekről, másrészt a szerződésről?
Tisztán foci szempontjából, ugye én a Wilson trade-nél is kifejtettem, hogy egy franchise irányítóért, de ez nem csak egy franchise irányítóért, hanem egy potenciális top 5 vagy top 7-es irányítóért, kis túlzással nincs az az ár, ami drága lenne, és Watson esetében is így gondolom, sőt, egyébként a Wilson trade-hez hasonlítva, ez szerintem elég olcsó volt. Tehát, hogy konkrétan három első kör Watsonért, az egy nagyon jutányos dolog, én ott is azt emeltem ki, hogy a küldő fél helyében én biztos, hogy fiatal és már bizonyított játékost kértem volna, mert a draft pickek azok mindig lutrik, és nyilván meg kellett valahogy egyezni a Texans-szal, meg kellett valahogy egyezni Watsonnal is, tudom, hogy vannak azért itt nehezítő tényezők, de ettől függetlenül, ha szurkolói szempontból nézem, akkor nem adott föl semmit a Browns. Tehát most csinálhatnák azt, hogy Mayfield-del szenvednek, vagy keresgélik a jövő franchise irányítóját, így ez meg már megvan, és lehet köré építkezni a szabadügynök piacról, netán a későbbi körökben vadászni játékosokat, persze az is nagyon nehéz, de amit a legnehezebb megszerezni, ez a franchise irányító, így ez az ár, ez teljesen korrekt, sőt, inkább szerintem olcsó.
Köszönöm. Szerződés?
Kitérek arra is, először Patrikra reagálva, egyetértek vele abszolút. Én nem azt mondom, hogy olcsó Watson, hanem hogy meglepő. Tehát ahhoz képest, hogy a Texans tavaly és azóta miket kommunikált le, hogy ők miket szeretnének Watsonért, hogy itt legalább 5 prémium assetet, hogy az most játékos, lehetőleg fiatal játékos, vagy magas draftpick, az mindegy. Ahhoz képest az a három első kör, ez tényleg lutri. Mert hogyha most odaraknak mellé, ha a Panthers-re gondolok egy McCaffrey-t, vele tudod, hogy mit kapsz. Oké, hogy futó, nem olyan értékes, de tudod, hogy egy prémium játékos a saját posztján. De mondhatnám akár CJ Henderson-t, vagy akárkit, aki így az eszedbe jut. Hogy akkor legalább tudod, hogy mit kapsz. Egy első körös pikkel, ráadásul 2 év múlva tudsz csak felhasználni, fogalmat sincs, hogy mit kapsz. Tehát ebből a szempontból én meglepődtem azon, hogy ezért eladta a Texans, ugyanakkor nem tudom őket hibáztatni, mert lépéskényszerben voltak. Wilsonnál is elmondtuk azt, hogy a Seahawks kapcsán nem lehet őket nyertesnek mondani, mert elvesztenek egy franchise irányítót. Ugyanez igaz a Texansra is, csak itt az a csavar az egész, hogy Watson nem is akart volna a Texansba pályára lépni. Tehát,
szerintem őt már elvesztették korábban.
Igen.
Inkább így fogom fel ezt a részét.
Tehát, hogy innentől nem tudom azt mondani a Texans, hogy ezt elvesztette, mert ezt már ugye, ahogy te is mondod, ezt már tavaly elbukták. Így nyertek 3 első kört, de abban is igaz van Patiknak, hogy ezt föl is kell jól használni ahhoz, hogy azt mondta, hogy megérte elcserélni. És szerintem itt már lesznek gondok. Ami a szerződését illeti, hát az nagyon kemény. Tehát ez a full garantált 230 millió dollár egy olyan játékosért, akinek még egy függő polgári pere van, tehát ez elképesztő, de itt is értem a szándékot, mert ugye a Browns-t az kioffolt a Watson. És hogyha meg akarják szerezni, akkor valamit virítani kellett, és hát mit tudsz virítani a pénzen kívül? Nagyon más nem. Úgyhogy megértem, de azért ez elég előnytelen lett szerintem.
Igen, nehéz. Szerződést is. Szerintem, hogyha szerintem nem baj, ha top irányítóknak full garantált szerződést adsz, mert nagyjából annyit kockázt adsz, hogy örökre megsérül. Tehát olyan sérülés szenved, mint Alex Smith, ami azért 20 évente egyszer van az NFL-ben. Ezen kívül most Watsonnál az éven kockáztatott, hogy mennyire tiltják el, előjön-e még hasonló ügye, nem tudom. Nem tudom ennek mennyi a százalékos valószínűsége, de még ha is a mostani tudásunk alapján majd eltítják egy fél évre, nagyjából ez, ami valószínűsíthető. akkor 4,5 évre fizettél neki 230 milliót, ha most ez nem Watson, hanem 10 évvel ezelőtti Rodgers, vagy mostani Mahomes, akkor nekem semmi bajom nincsen ezzel a szerződéssel. Nyilván most Watson nem egy kis plusz kockázat, vagy nem tudom mekkora ez a, tényleg ez a százalékos valószínűség, amit nyilvánvalóan figyelembe kell venni, de nekem akkor a bajom egyébként nincs ezzel a teljesen garantált szerződéssel, tényleg ilyen top 5-10-es franchise irányítók. Tehát most Herbert kap jövőre egy ugyanilyen szerződést, szerintem semmi probléma nincs azzal.
Összefoglalnátok igazából, hogy ketten azt, amit én akartam mondani, én azért nem is tértem ki erre, mert annak az ára, hogy megszerezzék Watsont, a Browns részéről lényegében ez volt. Választhatod azt, hogy
igen,
nem szerzed meg Watsont, vagy választhatod azt, hogy egy ilyen szerződést adsz, és akkor inkább azt választhatod, hogy megszerzed Watsont, kockáztatsz, viszont ahogy Dani mondta, azért az, hogy olyan sérülés szenvedjen, ami miatt azt nagyon megszívják, annak kicsi az esélye, és én is bíznék Watson játékában annyira meg, abszolút, hogy az miatt meg ne izguljak, hogy teljesítmény romlás van nála. Úgyhogy én ezzel mindig így vagyok, hogy persze mondogathatjuk, hogy ez rohadt drága volt, meg mennyire előnytelen a csapat számára, de meg kell nézned, hogy a másik opció az volt, hogy nem szerzed meg Watson, és azzal meg rosszabbul jársz. Ez szerintem ennyire egyszerű.
Ráadásul, ugye, hogyha ezt most nem csinálja meg a Browns, akkor kifejezetten rosszul jön, mert még Baker Mayfield is el kell adnia, így is, de hogy akkor nem lenne egy Watsonjuk sem, mert most közben Mayfieldnek cserét kért, mert nem tetszik neki, hogy rámentek Watsonra, vagy nem bíznak benne eléggé. Egyrészt szerintem érthető a Browns részéről, másrészt kicsit erősnek tűnhet Mayfield részéről, hogy most ő cserét követel. Amúgy megérthető is a részéről, tehát egy kicsit ilyen kettős érzéseim vannak ezzel, hogy annyira nem játszott azért jól és régóta Mayfield, hogy követeljen egy ilyen cserét, de egyébként meg ha meg nem vele akar tervezni a csapata, akkor meg lehet én is inkább megpróbálnék máshová kerülni, tehát ilyen szempontból vannak kettős érzéseim. De nagyon közel volt az a Browns, hogy itt két cég között a padlóra essen, végül meg megadották ezzel, és ahogy mondtad, hogy tényleg ez volt az ára, hogy Watson ide jön, ami visszatérve a korábbi beszélgetésre szintén egy morálisan megkerülhető lépés, de azért nagyon közel volt az a Browns, hogy ezt az egész folyamatot teljesen elrontja.
És ezzel ti hova tennétek mondjuk a Browns-t egy ilyen képzetbeli playoff rankingbe? Mert nagyon csak az AFC-be. Mert ugye...
Hát attól függ, hogy milyen eltiltással számolunk.
Jogos felvetés. Akkor nem csak azt mondom, hogy 2022-re, hanem hogy így látva azt, hogy mondjuk csak a csoporton belül van a Ravensbe és a Bengalsbe is egy fiatal irányító, akivel lehet számolni több éven át, hogy mondjuk ott hogy helyeznétek el, és ugye összességében nem az a baj az EFC-ből, sok a jó irányító, hanem sok a fiatal. Tehát itt tényleg ez a nehéz, hogy itt most szerintem egy 5-6-7 évre nagyon sok csapat bebetonozta magát így az élbolyba.
Ha most az a számunk, hogy Watson egész szezonban játszana, szerintem nem fog, de az is lehet, hogy majd csak jövőre tiltják el egyébként, tehát azt sem tartom teljesen elképzelhetetlennek. Szóval, ha azzal hipotetikus esettel érünk, hogy Watson végigjátsza a szezont, hát én a csoport élére lakom a Browns-t, és akkor ugye Chiefs, Bills, nálam Chargers, ezekkel van nagyjából egy szinten, igazából.
Ja, top 4-et akartam mondani, ami biztos szerintem. Tehát, hogy stabilan AFC döntőért fognak harcolni a következő években.
Ja.
Cseszed, nem így gondolod?
Igen, ezt akartam is.
Igazából én csak azért tettem föl, hogy ugye Watson kapcsán nem csak a bűnügyi dolog miatt van megosztott véleménykülönbség szerintem, hanem azért a Discordon is látom azt, hogy nagyon sokan nem úgy gondolnak Watsonról, hogy ő tényleg az a legmagasabb polc. De most
hello, Petke.
Igen, de biztos, hogy vannak mások is, akik azt gondolják, hogy vagy túlértékelt, vagy irrealisan van. Én azt még el tudom fogadni, hogy azért mi nagyon túltoltuk a Watson imádatot, és az lehet, hogy sok embert zavar, vagy irracionálisnak gondolja, ezt még el tudom fogadni, de...
De várjál, egyébként azt, hogy túltoltuk, az mit jelent? Tehát, hogy szerintem nem mondtuk azt, hogy Watson minden idők legjobb irányítója, top 5-ös irányító, ez szerintem nem egy túltolás, hanem egy realitás a játék alapján.
Lehet, hogy valaki szerint csak top 10-es. És akkor meg gondolhatja azt, hogy túltoltuk. És miért ne gondolhatná így? Tehát én ezt még így meg tudom érteni, hogy valaki szerint nem top 5 irányító, csak top 10. Szerintem top 5.
Nem, mondjuk messze van, de mondjuk még a héttel még azt mondom, hogy tudok menni, vagy nem tudom, de mondjuk a 10 az messze van.
Igen, csak hogyha a héttel megyünk, akkor a top 5 az nem túltolás, hanem egy picit jobbnak gondolod mondjuk. Szerintem.
Ja, meg hát főleg, hogy most ha egy évvel ezelőtt beszélünk erről, akkor meg tök egyértelmű top 5, tehát akkor ugye Burrow és Herbert nem volt, nem gondoltuk még azért top 5-be, és akkor most talán rajtuk lehet vitatkozni, hogy ott vannak előtte. Meg hogy most Brady visszavonult, mit tudom én, szóval igen, de nem gondolom, hogy ez a top 5 ez egy ilyen irreális dolog lenne egyáltalán, úgyhogy... Beszéljünk akkor az Adams cseréről. Ugye a Packers egy első és egy második körét adta el, aztán elkapott a Raidersnek, onnan kapott egy hát 5 éves évi 28 millió szerződés, de az valójában egy 3 éves és valami 22 millió, évi 22 millió körüli, most hirtelen is meg a pontos szám, de hogy gyakorlatban ez egy 3 éves nagyjából évi 22 milliós szerződés, ami mondjuk sokkal jobban néz ki, mint amit először lehoztak ezzel kapcsolatban. Chester, mint Packers szurkoló, hogy élted meg ezt?
Nehezen. Tehát azt kell, hogy mondjam, nehezen éltem meg, és még annyira most se fogtam föl. Szögezzük le, hogy Balázsra már erről beszéltünk a chatbe, hogy én minden logikai érvet el tudok fogadni, hogy ez miért érte meg a Packersnek, mert tényleg, ha felsorolják nekem, meg én is magamnak listázom, hogy ezzel mit nyerhet a Packers, akkor értem. Tehát most ezzel felszabadult alsó hangon azt hiszem 20 millió a cap-ben, mert ugye a franchise tag az ki lett ezzel pucolva, lett két extra pick a top 50-ben, ami azért nem jön rosszul alapesetben, és van egy ilyen kicsit ilyen Moneyball életérzésem, hogy ugye Rodgers az Adams függő, és ugye a Moneyballban volt az, hogy mondta a Brad Pitt, hogy ne a penyát kezdesse az edző, hanem egy másikat, ő nem azt kezdette, fogta, elcserélte a penyát, és na most akkor azt fogod kezdetni, akit én akarok. Tehát nekem egy ilyen életérzés van benne, hogy Rodgers nem Adams-től fog függeni, de én attól függök, jó, elcseréljük Adams-et, most már nem fogsz tőle függeni, old meg, ahogy akarod. Tehát ez így elgondolás szinten jó dolog, csak itt jön az, amit Patrik is mondott még a Watson dologba, hogy szép dolog az, hogy megfizetik, mert nem lehet panasz az ellenértékre, tehát hogy egy 29 éves elkapóért kapsz egy első és második kört, az teljesen jó ellenérték, csak ugye azt fel is kéne használni. És ugye mondják azt, hogy majd felszabadult ugye ez a 20 millió, el lehet költeni. Soroljátok fel, hogy kit igazolt a Packers azóta, hogy elcserélte Adams-et. Senkit. Soroljátok fel, ki volt pletyka szinten említve. Marquez Valdez-Scantling. Ennyi. Visszahozták Russell Douglas, meg Robert Tanyant azóta, tehát attól azért hadd ne essek már hanyatt, könyörgöm. Tehát, hogy így értem azt, hogy mit lehet ezzel kezdeni, csak akkor azzal kell is valamit kezdeni. Tehát most nekem hozhatnak két elkapót is az első és a második körbe, vagy dupla első körbe, de hát mi a garancia arra, hogy úgy jársz, mint a Vikings, aki elcserélte Dixet, és abból a pickből hozott egy Justin Jeffersont. Azért ez nagyon ritka. És a Packersnek meg egy ilyen kéne szerintem ahhoz, hogy itt tényleg az legyen, hogy ne érezzék meg Adamsnek a hiányát. És én ettől tartok egy kicsit.
Patrik?
Egyetértek azzal, amit Chester mondott, és egyébként én, ahogy a chatben is felvetettem, hogy nem feltétlenül értek egyet azzal az Adams gondolkodásával sem szerintem, mert amennyire Rodgers függött Adamstől, szerintem Adams legalább annyira függött Rodgerstől, és nem vagyok benne biztos, hogy ugyanúgy a liga legjobb elkapójaként fogunk rá tekinteni, mint ahogy a Packersnél így néztünk rá szerintem az elmúlt időszakban. Egy nagyon-nagyon jó kémia alakult ki közöttük, és persze megértem egyébként Adamsnek is az aggájait, meg a kéréseit, ettől függetlenül nem vagyok benne biztos, hogy ő egy racionális döntést hozott, és persze ilyenkor mondhatjátok, hogy nem minden játékosnak az a célja, hogy Super Bowl-t nyerjen, meg stb. én nem tudok ehhez ennyire így hozzáállni az ő részükről, mert én racionálisan abból szeretnék kiindulni, hogy nekik a győzelem a fontos, nekik az a fontos, hogy lojálisak legyenek a csapathoz, és elérjenek sikereket. Nyilván van egy határ, amikor már nem mész ezen át, de azért a Packers, Rodgers és Adams bőven azon a vonalon mozgott, hogy mindig esélyesek, contenderek, Rodgers és Adams a liga egyik legjobb dúlóját alkotják, és igazából, ha nem is sikerült megegyezni, de elnézve Adams szerződését nem járt jobban sokkal, sőt lehet, hogy egyáltalán nem, mint hogy most franchise tag alatt játszott volna, és esetleg jövőre megegyeznek, vagy akkor megy el. Úgyhogy számomra ilyen szempontból furcsa ez a csere. Sok siker mind a kettőnek, kíváncsi vagyok, hogy mire mennek egymás nélkül, mert szerintem mind a ketten nagyon meg fogják érezni.
Szerintem itt az emberi vonalat nem veszed eléggé figyelembe, azt gondolom, hogy szerintem a Packers nem volt lojális Adamshez, ha már ezt a szót használtad, mert Adams úgy érzi láthatóan, hogy nem bíztak benne eléggé, vagy nem tisztelték eléggé, vagy most nem tudom, milyen szót használják, ami tökéletesen illene ide, de hogy...
De miért most a Raiders-es szerződés az jobban tiszteli, úgy érzed? Tehát, hogy igazából sem ugyanúgy megszabadulhatnak tőle egy vagy két év után, ami nem a tisztelt.
Három vele. Igazából valójában, de igen, de a Packers ezt nem most rontotta el, nem az utóbbi egy évben rontotta el, amikor nem volt hajlandó Adamsnek új szerződést adni egész évben, ezen ment a húzavona, aztán meg is szakadtak a tárgyalások, stb. Tehát szerintem ezt korábban elrontották itt, és megromlott a kapcsolat, és ha megromlik a kapcsolat a csapattal, akkor szerintem az egy érthető dolog, hogy nem akarsz ott maradni.
Hát, hogy itt az egész sztori augusztusba robbant, ugye akkor jöttek azok a hírek, hogy nem sikerült megegyezni Adams-el a hosszú távú szerződéssel, holott egész nyáron ezen dolgoztak, és az Adams, vagy az ügynöke, most hirtelen fejben nem tudom, hogy ki szerint, ugye az volt az érv, hogy nagyon eltértek a két nézőpontok egymástól, és ezért azt mondta az Adams, hogy jó, befejezte, a focival akar foglalkozni, majd jövőre visszatérünk rá, és ő kijelentett, hogy a legjobban fizetett elkapó akar lenni. És ezt a Raidersbe megkapta, most az lényegtelen szerintem, hogy milyen struktúrába, ugye nagyon sokan az alapszámokból indulnak ki, hogy leosztják a teljes összeget az évekkel, és az alapján Adams Hopkins szerződést is túlszárnyat, és szerintem ez az ő egójának bőven elég. Az, hogy ebből mennyi garantált, és
egyébként az első három éves fizuban is túlszárnyalta Hopkins, tehát igazából minden szempontban a legjobban fizetett elkapó lett, csak nem hozta azokat a számokat, amiket vártunk, mint mikor beharangozták ezt az évi 28 milliót.
Igen. Így.
Igen.
És igazából Patricknak meg az ő kétségére reagálva, hogy Adams vajon mennyire függ Rodgers-től, azért kár csinált belőle egy egyetemi szinten brutális számokat hozó elkapót, és szerintem ez a kémia, ez tud működni, főleg úgy, hogy azért a Raidersbe is az a szerep jutott Adamsnek, ami a Packersnek, hogy ő lesz a go-to guy valószínűleg. Tehát szerintem a számai nem fognak visszaesni, és Adams nem hiszem, hogy ő Rodgers függő volt, és Bálintnak a megfigyelésre tudok még egyetérteni, hogy ugye Adams az nagyon sokszor panaszkodott arról, hogy az édesanyjától túl távol van, azt hiszem talán beteg is az édesanyja, vagy nem tudom, ő ugye Kaliforniában nőtt föl, azt nem mondom, hogy Las Vegashoz közelebb vannak, de Oaklandhez, meg San Franciscohoz közel volt, és ugye Green Bay-től is jóval közelebb van. Nem tudom fejből, hogy hol született, de az a Kalifornia város sokkal közelebb van, mint Las Vegashoz. Tehát ebből a szempontból is valahol érthető, hogy inkább oda akart menni. Azt nem tudom, hogy gyerekkor óta Raiders szurkoló vagy sem, ezt így nem tudom elmondani, hogy ez mennyire játszott közre. De igazából a Raiders szempontjából, mert róluk azért kevesebb szó esett, szerintem teljesen érthető döntés, évek óta akarnak már top elkapót szerezni, ugye Antonio Brown az nem igazán jött össze, Henry Rux nem jött össze, sorra buktak ki ezek, és igazából Nelson Agholorból tudtak egyedül normális elkapót csinálni, most megpróbálják még egyszer, én nem tudom őket ezért hibáztatni, azt nem mondom, hogy ettől a Raiders az hirtelen akár csoportesélyes is lett, de ártani nem ártott, az biztos.
Raiders oldalról, hogyha ez az 28 millió ez valósan annyi lett volna, akkor nem annyira tetszett volna azért, de így, hogy ez igazából 22 millió 3 évre, ez így meg teljesen jó, mert azért nehéz elképzelni, hogy Adamsből 3 éven belül azért óriási visszaesés jönne, és egyébként szerintem nem azért volt Adams addig a legjobb elkapója, vagy nem azért Adams addig a legjobb elkapója, mert Rodgers dobált neki, hanem amilyen képességei vannak, amilyen, ahogy elindul a line of scrimmage-ről, ahogy elszakad, stb. Szóval nem gondolom, hogy ez megváltozna, és ahogy Chester mondta, szerintem is kár azért elég sokat fogja keresni, meg hát nyilván jó a kapcsolatok, úgyhogy nem aggódom, hogy ő visszaesne.
Várj, nem tudom, hogy félreértettetek, tehát én nem azt mondom, hogy szar elkapó lesz, hanem most azért úgy beszéltük róla, hogy a liga legjobb, vagy mondjuk top 2 elkapója, és hogy ebből a titulusból veszít mondjuk.
De én ezzel sértek
egyet. Én is erre mondom, hogy szerintem nem.
Jó.
Jó, hozzáfűzni való még ehhez, hogy menjünk a nyertesek vesztesekre?
Mehetünk részemről.
Mehetünk, ja.
Oké, akkor mindenki hoz egyet-egyet. Röviden reagálhatunk rá, nem muszáj. Igazából kicsit hosszú voltam Watsonos rész, de nyilván, ha van hozzáfűzni való, akkor nyugodtan mondjátok, ha nincs, akkor erőltetni nem kell. Patrik, kezdjük akkor veled, és akkor egy nyertes tőled, egy nyertes Chestertől, egy tőlem, aztán megyünk körbe, amíg el nem fogy.
Jó, oké. Akkor egy ilyen általánosabbal kezdenék. Én szerintem minden NFL szurkoló nyert egy kicsit ebben az off-seasonben, mivel elég nagy változások és átrendeződések voltak itt szerintem az elmúlt 2-3 hétben. Ugye Brady visszatért, Rodgers szerződés, Wilson, Watson váltás, és kicsit fölpesdít itt ezt az egész légkört, ami volt az elmúlt években. És persze az NFC most úgy tűnik, hogy egy picit érdektelenebb lesz, vagy elhagyta nagyjából minden nagy nevű irányító azt a konferenciát. Ettől függetlenül szerintem jól járunk a következő évekkel, mert hát egyrészt tényleg átrendeződik, szerintem itt átrendeződnek az erőviszonyok, másrészt pedig mindig szerintem jó látni, amikor kicsit újdonság van, és azért Watsont, Wilsont új csapatban látni mindenképpen felüldülés lesz, úgyhogy én...
Hát még Vence-t.
Őt meg főleg, igen. Úgyhogy szerintem minden NFL szurkó kicsit nyert ezzel ezekkel a történésekkel, úgyhogy a következő szezon nagyon érdekes lesz.
Akkor Chester, következő.
Én nem voltam ennyire szentimentális, én csak csapatokat írtam föl, úgyhogy lesz egy meglepő név, azt meghagyom inkább a következő körre, mert biztos, hogy benne, hogy nem fogjátok mondani, úgyhogy hozok a sok szerintem nyertes csapat közül egyet, aki mondjuk legyen a Cincinnati Bengals. Tehát kevés olyan csapat van, akire azt mondom, hogy abszolút nyertesen jött ki az egészből, és a Bengals igazából két játékost vesztett, vagy két helyen esett vissza, ugye CG Uzoma helyett Hayden Hurst jött, akkor a visszaesés azért nem történt, és ugye Larry Ogunjobi távozott egyelőre, mert még vissza nem igazolták, és ugye a Chicagóba se távozott el. Ezen kívül a támadófalnak a jobb oldala a centerrel bezárólag teljesen megújult, és ez hiába csak időzőben csak egy Kárász vagy egy Kappa érkezett a center és a guard posztra, a meglévő játékosok helyett az olyan szintű upgrade, hogy ez elképesztő, és ugye friss hír, hogy tegnap este bezsebelték Collins-t is jobb oldali tekölnek, megtartották BJ Hill-t és Jesse Bates-et, úgyhogy szerintem ez a Bengals, ez egy ahhoz képest, hogy tavaly Super Bowl-t játszottak, szerintem elképesztő sokat fejlődtek.
Igen, én egyébként Burrow-t írtam fel, nyertem.
Én is.
Úgyhogy nagyjából egyezünk, de hasonló indokok miatt a támadófalat kellett erősíteni, és hát tényleg Collins személyben egy minőségi jobb teköl találtak, és a belső támadófalban meg most lett két olyan ember, aki nem forgóajtó, és azért az elég fontos. Nem top játékosok, de pont elég az, hogy nem verik meg őket fél másodperc alatt.
Én azért írtam egyébként csak Burrow-t, mert alapvetően a Cincinnati-vel kapcsolatban minden igaz, amit Chester elmondott, ellenben kaptak egy Watsont a csoportba, a Ravens szintén erősödött, tehát alapvetően azért a Bengalsnak alakulhatott volna jobban ez az off-season, viszont Burrow tényleg megkapta azt megkapja azt a védelmet, amit megérdemel, és szerintem mindenképp nyertesek.
Jövök akkor én pedig hozom, akkor talán a legegyértelmű csapatot szerintem az a Chargers. J.C. Jackson személyében lett egy top cornerbackjük, Sebastian Joseph Day-en lett egy top futás elleni védőjük, ami hihetetlen módon kellett ennek a defense-nek, de tényleg, tehát hogy nem volt ennél nagyobb hiányposzt szerintem az egész ligában. És hát jött Kelly Mack, ami meg eléggé fel fogja turbozni a personálist is, és egyébként ugye ő futásán is baromi jó játékos, úgyhogy ez a védelem, ez óriási fog fejlődni idén a tavalyhoz képest, és tavaly ez volt a kerékkötője a csapatnak, úgyhogy én nagyon sokat várok ettől a Chargers-től. Nyilván ebben vagy ebben közrejátszik a Herbert fanságom is, rajongásom, az jobb szó, de hogy ezt a védelmet, ezt nagyon meg kell erősíteni, és ezt most nagyon is jól tette meg a Chargers, és akkor még rájtekölnek majd szerintem ilyen a drafton Penning, vagy valami hasonló sztori lesz, ami még ugye egy ilyen nagyobb hiányposzt, de nagyon, nagyon jól fog nézni szerintem az a Chargers ezekkel az erősítésekkel. Akkor Patrik, te jössz.
Jó, én a következőnek se csapatot írtam, még ha lövöldözzétek el itt őket. Én azt írtam, hogy az NFC kontenderei is nyerteséjenek az off-seasonnek, mivel igazából, hogy már beszéltünk is róla itt az adás elején, a fiatal, tehetséges irányítók majdnem mind az AFC-ben maradtak, vagy oda mentek, és így igazából a Packers, a Bucks, és hát nem tudom, kit említsek még kontendernek, a 49ers ugye továbbra is jól lehet, meg ugye a Rams egyértelműen, de hogy ez a 3-4 csapat, ez még csak tovább tágította a szakadékot a többiekkel szemben, és sokkal könnyebb dolguk lehet a Super Bowl-ba eljutáshoz.
Tetszik, hogy Patrik kreatív volt. Én kevésbé vagyok ma, úgyhogy jó, hogy ez is itt az adásban.
Akkor hozok egy kreatív csapatot, amit szerintem semmelyik őtök nem gondolna nyertesnek, és lehet, hogy ezért most kapni fogok, a Carolina Panthers. Igazából egy dologba lehet belekötni, de abban nagyon, és emiatt gondolom azt, hogy a szurkolók nagy része nem ért velem egyet, hogy ugye irányító nem érkezett. Ezen kívül Rashad Higgins lett a negyedik számú elkapó. Most Rashad Higgins, tudok mondani legalább egy csapatot, Green Bay Packers, ahol első számú elkapó lenne, nem negyedik.
Azért Lazard még szerintem jobb nála, de whatever.
Hát azért...
Nem tudom, Higgins, de gondolj, készen, hogy adja a 3 év alatt, nem tudom.
Hát Lazardnak sincsen azért olyan hűde sok yardja. Lényegtelen, itt csak negyedik számú, de sok helyen első, de minimum második számú lehetne. Bozeman szerintem iszonyatosan jó áron sikerült megszerezni, én nem is értem, hogy ő hogy lett, hogy csak 2 millióért írt alá, és hogy ennyiért nem kellett a Ravensnek, ez nekem felfoghatatlan. Jött Corbett személyébe egy guard, mind a ketten upgrade-ek a tavalyi Paradis és John Millerrel szemben. Jött egy görög játékos, tehát nálam már alapból megnyerték a piacot. Friss hír, hogy jött ugye Little Luton is, nem igazán prémium játékos, tehát közel sem az a megítélése már, mint a Ramsnél volt, amikor onnan távozott, és igazából ugye a QB-t említettem, Hassan Reddicket elvesztették, de hát ott az 1/6, amivel akár sikerülhet egy prémium edge rushert is draftolni, és akkor igazából ugyanott vannak, és még olcsóban is jöttek ki, illetve Gilmore az, aki névről nagy veszteség, de nem hiszem, hogy ő azért annyit hozzátett a tavalyi Panthershoz, hogy érte könnyeket kelljen hullajtani. Úgyhogy ha azt nézem, hogy ez a Panthers az erősebb lett, mint tavaly, akkor ez abszolút így van, és hogyha ez így van, akkor nálam ők nyertesek.
Jó, de hát most erősebbek lettek egy centerrel, meg egy gárddal, azt szevasz, tehát hogy egy negyedik számú elkapóval valóban, de...
Hát jó, de hát az a tavalyi fal, az egy okádék volt, ahhoz képest
minden. Hely, ahol mi borzalmas.
De még mindig szerezhetnek irányítót.
Persze, meg szereztek is, mert Johnny Hacker régi megérkezett, aki a passzoló a csapatba jelenleg.
Az is igaz. Na tessék.
Szerintem egyébként azért baj csak ez a Panthersnél, hogy nincs irányító, mert szerintem ők voltak azok, akik a legelkeseredettebb és a leginkább akartak irányítót, és mégis ők maradtak hoppon, ha így tekintjük. Nem azt mondom, hogy hatalmas vesztesei ők az off-seasonnek, de én nem vagyok benne biztos, hogy így képzelték el a dolgokat.
Szerintem minimálisat erősödtek igazából. Tehát nagyon sokat nem látom, hogy most az jobb lesz ez a Panthers, úgyhogy ezzel most nem értek egyet. Hozom akkor én nyertesnek a Buccaneers-t, az is egy viszonylag egyértelmű, talán már Brady visszatérésével is alapvetően, de ugye emellé Godwin-nal is jött hosszú távon megállapodni, Carlton Davis olcsóbban maradt, Ryan Jensen olcsóbban maradt, Shaq Mason-t egy marék szotyért szerezték meg a Patriots-tól, nem tudom, itt ez még egy ilyen szívesség volt Brady-nek, vagy nem tudom, mi történt, de hogy ez egy óriási erősítés volt. Jó, mondjuk, ha azt nézzük, hogy Marpet visszavonult és helyére jött Mason, akkor nagyjából legalább vagyunk, de hogy az egy nagyon jó move volt. És hát ami még fontos, hogy Deshaun Watson nem jött a csoportba, mert a négy esélyes csapatból három ebben a csoportban volt, és végül a negyedikhez ment, úgyhogy ezért is nyert a Buccaneers, mert így aztán biztos, hogy semmi ellenállás nem lesz ebben a csoportban.
Én csalódott vagyok, hogy nem Patrick hozta nyertesként az NFL
kommun... Patrickot vesztesnek hoztam egyébként.
De nem, Patricknak kellett volna, hogy az NFL kommunnal nyert azzal, hogy minden idők legjobb, legsikeresebb játékosát tovább is nézhetjük. Én ezt vártam volna tőle, de hát...
De egyébként mondta, tehát, hogy így fél szóban elhangzott, hogy nyert az egész NFL, meg a szurkolók, és ott volt Brady, hogy visszatért, úgyhogy...
Ennél több tudomást nem vagyok hajlandó venni erről a történésről.
Te jössz akkor, Patrik.
Jó, én egy játékost hoztam harmadik nyertesemnek, méghozzá Christian Kirköt, aki elképesztően nagy szerződést kapott a Jaguars-tól, és hát finoman fogalmazva sem szolgált erre rá. Legjobb esetben egy VR2-nek nevezhettük őt, szerintem, de inkább VR3-nak eddigi, amit eddig nyújtott, és ehhez képest hát egyértelműen egy első számú elkapó fizetését kapta. Top 5-ös fizetés az egész ligában a posztját tekintve, és hát valószínűleg így is lesz használva, tehát őt fogják tekinteni Lawrence első számú célpontjának. Nehezen tudom megmagyarázni ezt az egész dolgot, de Kirk mindenképpen nagyon szakított.
Ja, nehéz Kirköt megítélni szerintem viszonylag, mert ugye a Cardinalsnál nagyon berögzült VR szerepek vannak, és Kirknek nem ment a VR2 szerep, és a slotban meg jól játszott, nem volt, nem tudom, lehengerlő, de jól játszott a slotban, csak hát azért ez nem ér egy évi 21-2 milliót, amennyit kapott. Ja, ő mindenképp jól járt, mert rendesen kitönték, ráadásul. Hát jó, azt meglátjuk Lorenzt játszani, majd az se fejtelen rossz, bár mondjuk végül is bőréhez lehet visszaesés, nem tudom, de hogy nem egy Darnoldhoz került. Chester, akkor te jössz?
Reméltem, hogy nem nekem kell hozni, nem akartam Patrick elől elvenni, de hát nem hagyott más választás, hát a Denver Broncos. Tehát ha egy franchise legnagyobb vesztesége egy free agency során Noah Fant és Bobby Messi, meg mondjuk Jerry Hughes, hogy és Shelby Harris, bocsánat. Hogyha ez a három játékos a legnagyobb veszteség, az szerintem nem akkora tragédia, ellenben végre valahára jött egy top caliber irányító, Gregory személyébe egy számomra nem várt edge rusher erősítés is, én DJ Jones-szal is teljesen meg vagyok elégedve, több kulcsjátékos szerződését is meghosszabbították, úgyhogy igazából ez a Broncos ez szinte csak erősödött. Pech, hogy ez igaz az összes többi csoport riválisra is.
Nyilván egyet.
Hopp.
Valakinek megjött a pizza.
Patrikon megérkezett valaki, úgyhogy igen. Nem tudom, megvárjuk-e Patrikot.
Úgy érdekel az ő véleménye a Broncosról, úgyhogy mehet.
Jó, hozok akkor egy furcsábbat talán, mert ezt azt írja Patrik, hogy fél perc is tanít, hogy akkor elmondom a Broncosra. Szóval igen, ott van, hogy erősödtek Wilsonnal, nyilván óriási plusz, csak tényleg, ahogy mondta Chester, ott van az a dolog mögötte, hogy lehet, hogy Wilson is még csak a harmadik legjobb irányítója a csoportnak, és lehet, hogy a Broncos csak a harmadik legjobb csapat, vagy a negyedik, nem tudom. Azért a Raiders-szel is nehéz lesz megküzdeni idén. Úgyhogy olyan maradéktalanul elégedett, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nehéz lenni, de ez mindig sokkal több, mint amit várt, vagy amit tudunk, vagy amit láttunk az utóbbi években Broncostól, úgyhogy nyilván összességében nyertesek, mert nagyot léptek előre QB fronton. Aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég, de nyilván, tehát, hogy erősödtek, így van esélyük azért a rájátszásra, mert Wilson nélkül semmi esélyük nem menne rá. Aztán meglátjuk, hogy mit sikerül ebből kihozni. Gyerekem.
Visszatértem közben. Bocsánat, csak jött egy csomag.
Mit teszel?
Igen, amiket, egyébként amiket Dani elmondott, azok alapvetően azért tudok egyetérteni, mert nyilván hatalmas nyertese a Brankózit az elmúlt időszaknak, mert egy franchise irányítót nyerni, akit ráadásul évek óta vársz, az hát nem is tudom, ilyen megkérdőjelezhetetlenül jó érzés meg minden, viszont nagyon durván erősödött az egész csoport, az egész AFC, ráadásul a csoportban olyan brutális pass rusher duók álltak össze, hogy hát Wilson helyében egyáltalán nem lennék boldog, főleg úgy, hogy az egyik legfontosabb posztot szerintem a támadófal jobb oldalát, azt így egyelőre teljesen ignorálta a csapat, illetve hát rész
megoldásra. Próbálkoztak
igen.
Szerezni, de nem sikerült.
Oké, nem sikerült, igazából az a lényeg, és nem vagyok teljes mértékben nyugodt, meg bizakodó vagyok, viszont azért reálisan nézve nem lesz könnyű, sőt, viszont nyilván azzal meg egyetértek, hogy azért lehet nyertesnek hívni őket, mert legalább egy kompetitív csapat, meg hogy viszont kell nézni az eddig irányítókhoz képest, az már magában egy nyereség.
Hozok egy meglepőt, talán. Trevor Lawrence szerintem nyertes, mert ugyan nagyon túl lett fizetve Christian Kirk, de így is a legjobb backupja lesz a csapatnak, és nagy upgrade az eddigiekhez képest, és falban is ugye érkezett Brandon Scherf, ami elég fontos lesz Lawrence előtt, és oké, hogy nem egy top egysége lesz Lawrence-nek, vagy top kisegítő személyzete, de most már lesz legalább egy-két játékos, aki el tud szakadni, egy kicsivel több ideje lesz talán a fal mögött is, és meg hát ugye Doug Petersonnal szerintem jobban jár, mint többen Meyerrel, nem magas a léc, tegyük hozzá, de jobbak a kilátásai szerintem Lawrence-nek, mint eddig voltak, még ha összességében tényleg nem is születek jó üzletek, de azért Christian Kirk meg Evan Ingram megszerzése szerintem abban mindenképp sokat fog segíteni, hogy legalább olyan elkapoknak fog tudni passzolni, akik egy kicsit üresre játszották már magukat.
Egyébként jól mondtad a Jaguars, mert én pont azt akartam kiemelni, hogy szerintem túltolják azt a fikát, amit ők kapnak az idei régyezé. Borzasztó szerződéseket kötöttek, tehát ezt én is belátom, de összességében egyrészt szerintem erősödött ez a csapat, másrészt meg így is van jövőre ugyanúgy 60 milliójuk, tehát szinte...
Volt honnan fejlődni.
Hát jó, oké, nyilván egy per egyes csapatnak van. Tehát látod, hogy a Texans egy per egyesként, vagy nem tudom, egy per hányos volt tavaly, ahhoz képest kiket igazoltak.
Ahhoz képest... Én ugye felírtam a Jaguars vesztesnek, és akkor most majd nem lövöm el őket, de hogy ugye a piacnak nyilván az egyik célja az, hogy erősödjél. Ugye a piacon az egyik célod az, hogy erősödjél, és ez sikerült. Csak a másik célja meg, hogy lekössél szar üzleteket, amiket később megbánsz, és ez szerintem nem sikerült. Patrik, akkor nem tudom, még egy kör, talán nekem még egy van, nem tudom, ti hogy álltok, de menjünk még egy kört.
Jó, oké, akkor hát kettő van még nekem, akit akartam mondani, de akkor mondjuk én a Ravens emelem ki. Szerintem igazából semmit nem gyengültek, mert nem távozott semmi olyan játékos, vagy senki olyan játékos tőlük, aki kulcsember lett volna. Ellenben Marcus Williams és Morgan Moses szemében két nagyon jó rendszerfit, és olyan játékos érkezett, akik hatalmas hiányposztra jönnek. Azzal visszatérnek a sérültjeik tavalyról, és szerintem továbbra is kontenderek lesznek. Nyilván vitangerős a csoport, meg az AFC, ezt nálunk is el lehet mondani, de sikerült szerintem két olyan játékos, ráadásul szerintem elég jó áron szerezni mind a kettőjüket, akik kulcsszereplői lesznek itt a következő éveknek.
Igen, sajnálhatják, hogy Zadarius Smith visszamondta a szerződését, mert akkor még inkább nyertesek lennének, de amúgy meg egyetértek, mert tényleg Williams is, meg Moses is, és hát ugye jött Michael Pierce még a védőfalban. A fegyengülés, mert nem nézett ki jól a védőfal a szabadidőkkel. Ugye lejáró szerződési játékosokkal számolva. De igen, tehát a Ravens is elég jól teljesített, és nyilván a legjobb erősítésük, meg majd az lesz, hogyha esetleg egészséges lesz a keret.
Nekem nincs több, úgyhogy jöhetsz te.
Jó, én még a Bills-t hoztam ilyen rövidebbként, hogy De az AFC West és az AFC North is elég halálcsoport lett, úgyhogy ugye az első kiemelés azért a Bills-nek könnyebben elérhető, meg azt is mondhatjuk, hogy talán esélyesei lehetnek a Bills, vagy lehet a Bills ennek. Plusz egy jött Von Miller, akit ha nézzük ugye erősítésnek, vagy ha nézzük az erősítéseket, akkor az elég fontos, meg a védőfalba jöttek kicsit mélységet erősíteni, de hogy alapvetően azért Von Miller volt itt a nagy igazolás, és hogyha megnézzük a szerződést valójában, akkor nem is volt olyan vészes. Úgyhogy a Bills nálam ilyen nyertes a körülmények miatt, hogy olyan körbeverések lesznek a két másik csoportban, hogy ebből ők jöhetnek ki nyertesen. Akkor Patrik, még elmondhatod az utolsót, és akkor megyünk a vesztesekre.
Jó, egyébként én a Raiders írtam föl, mert attól függetlenül, hogy nagyon durva iránytó hármassal néznek szembe, szerintem nagyon jól igazoltak, és nagyon jó szerzéseket kötöttek ők is. Ugye itt Adamsről volt szó, de Chandler Jones is szerintem elég jutányosan érkezett hozzájuk, és így alapvetően is nagyjából tetszik az építkezésük, nem azt mondom, hogy az egyik legjobb és könnyű dolguk lesz a csoportban, de a lehetőségekhez képest szerintem egész sok és jó embert igazoltak. Nyilván meglátjuk, hogy Kárnak a teljesítménye az mennyire fog a tavalyhoz konvergálni, mert akár még, nem tudom, nyilván nehéz ebben a csoportban azt mondani, hogy lehet bármire is esélyük, de hogy nem lesznek annyira elnyomva, mint szerintem sokan gondolják.
Menjünk akkor a vesztesekre, és akkor Chester, kezdhetjük veled.
Van választék, sajnos, igen, hogy sem, úgyhogy én kezdeném talán a legegyértelműbb, ami a Dallas Cowboys. Tehát ugye tavaly, még a szezon előtt is arról volt szó, hogy a Cowboys titkos esélyes, egyrészt meg gyenge a csoport, másrészt meg, hogy ez az offense hogy néz ki, hogy ott van Kellen Moore, mint kreatív playcaller, egy nagyon jó támadófal, három top célpont, és ugye ott van még Schultz is negyediknek. Ez idénre úgy nézett ki, hogy elment a falból Collins és Connor Williams, Coopert elcserélték, ugye a negyedik számú elkapó Wilson is elment, tehát jobbára maradt ott CD Lamb, a sérülésből lábadozó Gallup, meg hoztak egy James Washington, hát őt annyira nem gondolom upgrade-nek. Védő oldalról ugye nagyon sok free agentjük volt, akik közül Gregory elvesztése az nagyon fájhat, főleg úgy, hogy már konkrétan majd, hogy nem lepapírozták, és az utolsó pillanatban gondolta meg magát. Szóval elég sok fontos kezdőt vesztett a Cowboys, és egyiket se sikerült igazából pótolni, úgyhogy ez nem óriási veszteség.
Én úgy reagálnék erre, hogy nekem ugye a következő, vagy az egyik vesztesem az a teljesen NFC East volt, és akkor beleveszi a Cowboys-t, és utána az Eagles szerintem, tehát a Cowboys azt hiszem, hogy mit csinálnak, Eagles azt szerintem ugyanazt, hogy mit csinálnak, mert Reddicket igazolták, nem annyira érzem, tudom, hogy akartak egy ilyesmi játékos, de nem annyira gondolom jónak Reddicket, és a tavalyi rendszerben nem is illik, tehát hogyha egy új rendszer lesz, az más, de a tavalyiban nem. Coxnak ezt az elküldés visszaigazás dolgot sem értettem annyira, és amúgy meg nem történt semmi, tehát hogy Giants nem csinált semmit, mert nem tud semmit csinálni, mert nincs pénze a gettőmenére miatt, és ott a Commanders, ahol Vance lesz az irányító, és értem, hogy állást akartak menteni Rivériáig ezzel, hogy veterán irányító legyen és ne újonc, de hát nem tudom, Evans mennyire megoldás, főleg, hogy akkor még nem tudták valószínűleg, de hogy Békül is elérhetővé vált, és akkor már lehet inkább rámentem volna, hogyha valakire kell. És ide kapcsolódó fun story, ez most nem vesztesek rész, de ugye a Commandershez kapcsolódik, hogy az egyik kedvenc sztorim a J.D. McKissick-es. A lejjerek a Bills-be is inkább visszajövök a Washingtonba dolog, mert kvázi az történt, hogy féltékenyítette a Washingtont, úgy volt, hogy aláír, nem tudom, 2 évre 7 millióért a Bills-hez, és akkor jött a Washington, hogy hát ezt én is megadom neked, akkor gyere már vissza hozzám. Úgyhogy ez úgy tetszett ez a sztori a free agency alatt. NFC East, ez hozzáfűzni való?
Nem, de így akkor kilőtted nekem is a csapataimat, mármint, hogy nyilván fel akartam hozni, de így akkor egyben letudtuk ezt.
Akkor Patrik, te jössz.
Jó, én itt is egy olyannal nyitnék, hogy ami nem csapat és nem is játékos. Szerintem az AFC West-nek az irányítói azok nagy vesztesei ennek az off-seasonnek, ugyanis a Chandler Jones Max Crosby duóval, a Bosa Mac duóval, a Chubb Gregory duóval kell találkozni, oké, a Chiefs-nél egyelőre igazából nem történt semmi.
Frank Clark.
Ja, hát igen. A csökkentett szerződésével, igen, valóban. De a lényeg az az, hogy attól függetlenül, hogy mennyire jók ezek az irányítók, meg mennyire sokat beszéltünk erről a csoportról, hát azért itt menekülni fognak az életükért szerintem sokat, és nem lesz ez annyira kellemes. Én nem is tudom, hogy mikor volt olyan, hogy három ilyen pass-rusher duó is volt egy csoportban, akik igazából teljesen végzetesek. Úgyhogy szerintem mindenképpen megemlíthetjük, hogy ezek az irányítók azért vesztesei valamennyire ennek az egésznek.
Én azt írtam fel egy vesztesnek, hogy az AFC West offenzív tekőjei a vesztesek, mert ugyanez az indokok miatt
jogos.
Ilyen pesztárserek jönnek, úgyhogy én nem az irányítókra, nem a tekőrökre hegyeztem ki, de igen, nekem is itt volt ez felírva. Chester, akkor te jössz?
Hát, hogyha kreatív akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a Bears, Lions, Vikings azért, mert hogy Rodgers mégsem ment el, pedig már nagyon szerették volna, hogy elmenjen a csoportból, de én maradnék specifikusan inkább csak a Bearsnél, ahol talán szerintem a legtöbb kezdőjátékos távozott így nem csak csoport, hanem liga szinten is. Oké, hogy érthető, hogy miért, ott egy teljesen új vezetőség van, ilyenkor mindig az, hogy kipucolják a régi garnitúrát, hogy felszabaduljon a 2023-as szezonra a salary cap, de akkor is elvesztettek egy Khalil Mack-et, egy Eddie Goldman, Bilal Nichols-t, csak a védőfalból is, ugye egyelőre Akeem Hicks is távozóban van, bár csapata még nincs. Ez kapásból
négy... is megy, igen.
Igen, tehát kapásból négy ember a védőfalból, elvesztették James Daniels-t, aki szerintem egy teljesen korrekt belső támadó falember, aki itt center poszton és guard poszton is szerintem átlagon felüli játékot nyújt bőven. Ellen Robinson is elment, akinek ugyan nem igazán sikerült az összhang Fields-el, de igazából a helyére jött egy Equanimeous Sandban és egy Byron Pringle. Tehát ettől nem lettem izgatottabb.
Megoldották, nem?
Igen, tehát ettől nem lettem izgatottabb, és hogyha már itt vagyunk, az igazolások is, tehát a két említett elkapó, Lucas Patrick a Packers rotációjából, Justin Jones a liga egyik legrosszabb védőfalából, és ugye Mack-et is egy Al-Qadin Muhammaddal pótoltak. Nem gondolom ezeket prémium erősítésnek. Értem a szándékot, de ez akkor is komoly veszteség.
Igen, nekem sem tetszett, amit a Bears csinált. És megúszták az Ogunjobi szerződést, tehát az is a másik borzasztó, vagy az egyik legrosszabb szerződés lett volna szerintem a free agency-n, és akkor megúszták egy, hát nehogy nem ment, hát az orvosi, aztán ki tudja, hogy ez mennyire volt az, hogy mégse tetszik a szerződés. Szóval igen, nem volt egy szép teljesítmény ez a Bears-től. Jövök én, ugye én akartam hozni Patrikot, mert hogy Brady visszavonult, de ezt akkor most kihagyom. Legyen a Colts, mert ott ülnek a világ minden pénzén, és nem költenek belőle. És nézik, hogy a többiek jót szórakoznak, ők meg ülnek a sarokban, és isszák az almalevüket. És jó, volt egy Ngakoue cseréjük, de az is azért, mert akikkel cseréltek, az jobban szórakozott, mert szereztek egy jobb pass-rushert, mint Ngakoue. Tehát így... nem tudom, tényleg a Colts az, amelyik itt a buliban ül a sarok, vagy áll a sarokban, és nézi a többieket, ahogy táncolnak és szórakoznak, nem tudom, de nem értem, hogy miért nem hajlandóak költeni. Tudom, hogy Palárdnak van egy olyan filozófiája, hogy draftoljunk és abból építsünk csapatot, de hogy az így önmagában nem elég. És...
hát de az jó kéne draftolni.
Egyszer sikerült.
Igen, abból élnek, igen, 18 óta.
Igen, szóval nem tetszik, amit a Colts csinál.
Még a Colts-ot csak annyit, hogy teljesen értetetlen nekem is, tehát hogy oké, hogy a saját szabadügynökeikre támaszkodnak, de azokat se hozzák vissza, mert hát miért is hoznák, mert nem jók. Tehát így teljesen fura ez az egész. És még Kobe jog sincs. Oké, hogy Vence-t nagyon sokan szitták, meg örültek, hogy elmentek, de hát most Ellinger van, azzal sincsenek beljebb.
Majd lesz egy Mayfield.
Hurrá!
Na, Vence-nél jobb lesz szerintem. Az is valami. Patrik, te jössz akkor.
Jó, ha már egyébként Ferenc meg Mayfield, akkor én azokat az irányítókat hoztam, akik abban reménykedtek, hogy majd valaki igazán kezdőként tekint rájuk. Ugye innen Bridgewater már egyértelmű, hogy Tua mögé került, Winston-t valószínűleg rá fog fanyarodni a Saints, hogy visszaigazolja, de nem ez volt a tervük egyértelműen, és az látszik, hogy se Winstonra, se Bridgewaterre, se Mariotára, de igazából se a többiekre mögöttük, nem tekint már senki úgy szerintem, mint kezdő, potenciállal rendelkező irányító.
Kivéve Trubisky, akit elfelejtettünk a nyerteseknél megemlíteni.
Igen,
ő meg valóban. Jelenleg kezdő irányító. Aztán persze draftol egyet a Steelers, de hogy...
Az az esélyes szerintem, igen. Szóval nem mintha mi egyébként itt hárman a podcastben úgy gondolnánk, hogy bármelyiküknek így feltétlenül kezdőként ott a helye a ligában, de hogy így szerintem az már látszik, hogy a csapatok sem így számolnak velük.
Így van. Chester, akkor te jössz?
Én akkor a Seahawksot hozom következőnek, ahol pár éve még arról volt szó, hogy próbálnak kialakítani egy magot, egy olyan magot, ami Russell Wilsonból, Duane Brownból és Bobby Wagnerből áll többek között. Most ezt a három játékost egyszerre engedik el egy off-seasonon belül, és úgy hozom őket veszteseknek, hogy igazából az a kevés igazolás, amit csináltak, az szerintem egyébként nem rossz. Tehát nekem Quinton Jefferson tetszik, Uchenna Wosu tetszik, Austin Blythe tetszik, szerintem ezek teljesen jó és korrekt igazolások, nem is voltak drágák, nem is hosszú távúak, tehát ezek teljesen jók, és igazából Noah Fant érkezése sem lenne rossz, és mégis az egész koncepció az nálam azt jelzi, hogy vesztesen jöttek ki az egészből, mert ugye Russell Wilson-t jelenleg Drew Lock-kal pótolták, ami nem túl jó.
Itt is lehet Mayfield még belőle.
Azzal se leszek előbb.
Ja, én is felhoztam vesztesnek a Seahawks-t egyébként. Nem érzem, hogy erősítés fronton sikerült bármi jót csinálni, úgy igazán Vosszunak nekem is szóval tetszett a leigazolása, mert jól élik majd az új rendszerbe. De Disleynek a visszaigazolását nem értem. Diggs, Quandre Diggs összes, vagy alap önmagában jó lenne, de Adams-szel együtt azért 50 milliókat, vagy mennyit, 30 milliókat, már 30 milliókat fizetik, vagy safety párosnak, nem tudom mennyire jó ötlet. Nem tudom, nem tetszett a Seahawksnak a tevékenysége, nyilván a Wilson dolog rányomja a bélyegét, de azon kívül sem. Én jövök. Patriots-ot hozom. Egyrészt, hogy ott a Shaq Mason csere, ami konkrétan tényleg ugye egy ötödik körös pikkért adták el az idő egyik legjobb gárdját, tehát az érthetetlen, az offensive line most azért nem néz ki valami jól, elkapó továbbá sincs, a védelem is problémás, J.C. Jackson is elment ugyebár, és értem, hogy tavaly költöttek egy csomót, de ezért most már nem lehet, vagy Kraftnak nem fér bele, azt azért, hogy nem tudom elképzelni, hogy likviditási gondjai lennének. Úgyhogy nem tudom itt a Patriotsnál. Nyilván visszatértek az előző éveknek a majd leraboljuk a piac végét dologhoz, de nem tudom, hogy ez most így Brady hiányában ez mennyire egy működőképes koncepció. És azért Mac Jones-t jó lenne kisegíteni, és jelenleg nem, hogy erősödtek volna a támadó oldalon, hanem gyengültek, ami azért nagy probléma.
Hát nagyon sajnálom.
Oké. Patrik, van még?
Nekem még egy utolsó van.
Oké, mondhatod szerintem.
Jó, én a Falcons-t felírtam, mivel ugye ők is benne voltak ebben a Watsonos Herce utcában, így azért Ryan-nel nem valószínű, hogy nagyon fényes a viszony. Érkezni igazából Hayward érkezett, aki egy jó erősítés lehet, de meglátjuk, hogy olyan fog tudni teljesíteni. Hosszabbított ugyan Patterson, aki egy tök jó asset, de igazából nincs elkapójuk, Ryan-nel nem jó az egész csapatnak most már így az egész viszonya, és tulajdonképpen Brady visszatért a csoportban. Úgyhogy hát semmiképpen nem mondanám azt, hogy erősödtek, sőt, meglátjuk, hogy ez a Ryan-es dolog mennyire rezeg még, és mit kell majd csinálniuk. Így, hogy meg irányítót se szereztek, hát nincsenek könnyű helyzetben.
Yep. Chester, van még?
Nem, én kifogytam.
Jó, nekem még van egy Vikings-om gyorsan, csak Ugye Kazinc maradt még egy évet, tehát eltolták a döntést, hogy mi legyen vele. Oké, okay, nézzük meg a rendszerben, de nem tudom most ez mennyire segítette a Vikings, de emellé ugye nem tudtak semmit erősödni, nem csináltak kvázi semmit eddig, és én nem igazán látom, hogy az új front office így mit akar, és mi lesz ebből. Egy kicsit nem. Egyrészt nem is értem, másrészt tanástalan is vagyok velük kapcsolatban, hogy itt mi lesz. Jó, akkor végigértünk a nyertesek-veszteseken. Ezek szerint köszönjük, hogy velünk tartottatok. A héten még egy podcastre jelentkezünk, Bálinttal fogunk az irányító prospektekről beszélni, úgyhogy beröppentjük itt a prospekt ismertető sorozatunkat, és a cikkek is jönnek egyébként a draft class játékosaira, azokat is elindítottuk ma Eden Hutchinsonnal, úgyhogy ők is érkeznek majd folyamatosan. Tartsatok velünk legközelebb is, köszönjük, hogy most is velünk voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.